ha visszanézünk a magyar történelemben, kevés olyan mindenki által egyaránt ünnepelt időszak van, mint a reformkor. A 19. század első felében ugyanis olyan megújulási törekvések ütötték fel a fejüket a magyar arisztokrácia és politika világában, amelyek több szempontból szinte példátlanok Európában. Ehhez jön hozzá, hogy ha megkérdeznek bármelyikünket, hogy soroljunk fel nagy magyarokat, akkor szinte biztos, hogy 2-3 nevet ebből a korból kapásból megemlítünk majd. De mitől reformkor a reformkor? Mik a nagy eredményei, és mi az, ami csak később, vagy egyáltalán nem teljesült? Széchenyi és Kossuth hogyan képviselhették szinte az egész országot arisztokrataként? És főként, megérdemli-e a reformkor a dicsfényt, amely szinte időszaktól függetlenül rávetül a magyar emlékezet politikában? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Itt és Akkor podcastben. Ma egy picit az általam egyébként oly nagyra tartott reformkorral szeretném, hogyha foglalkoznánk, már csak azért is, mert hogyha megnézzük az elmúlt pár száz évet akár, akkor a nemzet nagyjainak, hát szerintem legalább, hogy az 50%-a mondjuk erre a időszakra esik, és ami nagyon fontos még, hogy a magyar reformkor az egy nagyon haladó és egy olyan időszak, aminek nagyon sokat köszönhetünk az én véleményem szerint. Persze, mindjárt kiderül, hiszen szakértőnk vagy megerősíti ezt majd, vagy cáfolja. Az ország ezügyben legjobb történészét sikerült meghívnom, úgy érzem. Ő pedig nem más, mint az LTBTK oktatója, Fónagy Zoltán. Nagyon sok szeretettel köszöntöm, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Én szerintem talán azzal kezdhetnénk, hogy a reformkort azt miért pont a 25-27-es országgyűléstől, pozsonyi országgyűléstől jelöltük ki, vagy hát mindenhol, ahol utána olvastam. Ez az időszak innentől kezdődik, és a 48-as forradalomig tart. Pedig gondolom reformtörekvések már korábban is voltak.
Mindjárt egy kis helyesbítéssel kell kezdenem. Azért a történettudomány már évtizedek óta nem a 25-ös országgyűlés tekinti a reformkor kezdetének. Tényleg volt egy nagyon hosszú, még a 19. század második felébe visszanyúló hagyomány, ami ezt a 25-ös országgyűlést jelölte ki a reformkor kezdetének. Valójában azt mondjuk, nem szoktuk ma egy dátumhoz kötni, azt mondjuk, hogy az 1830-as évek elejétől, tehát 30-32 között kezdődik a reformkor. Mi is a reformkor, vagy mitől reformkor, az megszületik, megfogalmazódik egy olyan eszmerendszer, egy olyan megoldás gyűjtemény katalógus, ami egy válságba került régi rendszernek, a feudális rendszernek, a problémáinak, tehát ezeknek a válságban felmerült társadalmi, gazdasági, politikai problémáknak a megoldására megoldási javaslatokat kínál, és megszerveződik ezek mögött, a javaslatok mögött egy olyan politikai erő, ami a siker esélyével képviseli ezeket a megoldási alternatívákat. Ez a reformellenzék, a liberális nemesi reformellenzék. Ez a szerveződés, ez ugye a 30-as évek legelején zajlik le. Egy ma már csak szakmai körökben számon tartott eseménysorhoz kapcsolódik az úgynevezett rendszeres bizottsági munkálatok, amik egy ilyen átfogó reformtervet fogalmaztak már meg az ország modernizálásának, ennek a megyei megvitatása. Egy kicsit, hogy valamilyen közelmúltbeli történelmi eseménysorral a rendszerváltással állítsam párhuzamba. Uh-huh. Egy kicsit olyan ez a 30-32 közötti két év, mint mondjuk 88-89, vagy 88 és 90 közötti időszak, amikor persze mind minden történelmi párhuzam is itt is sántít, mert itt olyan, mintha itt ennél a modernkori rendszerváltásnál 88-89 után egyből a rendszerváltás következett, ami akkor a 19. században csak 48-49-ben következett be, de ez a formálódás, tehát az ötletek, és hogy változásra van szükség ennek a tudatosításra, tehát gyökeres változásra van szükség, itt 30-32-ben, ugye 25-ös dátumot nagyon szokás Széchenyinek a közéletben való feltűnéséhez kötni, a 25-ös országgyűlésen ajánlja föl egy évi jövedelmét a akadémia alapítására, tehát történeti gondolkodásban szükség van az ilyen szimbolikus gesztusokra, és ez alkalmas volt. De ehhez a ma már a történettudomány által inkább reformkor kezdetének tekintett 30-as évek elejéhez is tartozik egy Széchenyi gesztus. A 30 elején jelenik meg a Hitel című műve, ami a reformkor szempontjából, tehát annak a gondolatnak a térfoglalása szempontjából, hogy Magyarország gyökeres átalakításokra szorul, gazdasága, társadalmi, a politikai rendszere, ennek a tudatosítása szempontjából a Hitelnek az is sokkal nagyobb jelentősége volt.
Mint annak a felajánlásnak, persze. Persze, ez tiszta sor, de akkor most már érintettük is a következő kérdésemet, hogy hogyan fordultunk rá erre a korra, tehát gyakorlatilag háború már egy jó ideje nincs, és nyilván általában a változásokhoz vagy valami kirobbanó háború, vagy egy hosszú békeidő kell, ez nem biztos, hogy mindig így van, de most
azért
így volt.
Nem volt itt olyan hosszú békeidő, ne felejtsük el, 1815-ben, tehát 15 évvel korábban ért véget egy 25 évig tartó háborús időszak, ez a francia háborúk és a napóleoni háborúk kora, amiben a Habsburg birodalom, és így Magyarország is végig nyakig benne volt.
Érintett volt, igen.
És hogy ez hogyan hozható összefüggésben a reformkorral. Ezt a hosszú háborús időszakot 1815-ben a Bécsi Kongresszus zárta le, amin létrejött a Szent Szövetség rendszere, egy olyan merev reakciós európai rendszer, aminek az volt a lényege, hogy itt semmi ne változzon.
Hogy konzerválja a feudalizmust.
Hogy konzerválja a feudalizmust, és ennek a Szent Szövetségi rendszernek az a Habsburg birodalom, aminek Magyarország is a részét alkotta, az egyik zászlóvivője, és az egyik megalkotója, és csendőre volt, Európa egyik csendőre.
Bocsánat, tehát ez azért is nagyon fontos, mert itt igazából a francia forradalom eszméi igenis szétterjedtek Európába, tehát abszolút megvolt a hatásuk, és felütötték a fejüket, de aztán ezek a forradalmi hullámok utána pont ezért voltak sokszor hát nem békések, és fegyveres felkelésekbe torkoltak, mert volt ez a Szent Szövetség, aki azt mondta, hogy már pedig itt nem változik semmi, miközben a forradalmi hullámok pedig már mind hasonló modernizációs igénnyel léptek fel, hogyha jól sejtem, mint amilyenekkel felléptek Széchenyiék.
Tehát valóban igaz az, hogy azok az eszmék, amiket a zászlajára tűzött a francia forradalom is, tehát alapvetően a liberalizmus
rendszerének,
a klasszikus liberalizmus eszmerendszerének az eszmét, tehát az emberek jogegyenlőségéről, arról, hogy a társadalom egyre nagyobb részének részvételi jogot kell adni, tehát meg kell adni a politikai részvétel jogát, hogy a gazdaság számára, tehát az anyagi civil számára a legelőnyösebb a gazdasági szabadság, tehát a vállalkozásnak a szabadságának a biztosítása, a piacra bízni, az állami beavatkozás helyett a piacra bízni a gazdaság fejlődését, hogy a szólásnak és a véleménynyilvánításnak a szabadsága az végső soron a társadalmi, szóval a társadalom békés működése szempontjából előnyös, a konfliktus kezelés szempontjából ez a legelőnyösebb formája. Tehát ezek a gondolatok, amik a francia forradalom is a zászlójára tűzött, ezek annak ellenére, hogy végül is ez a forradalmi Franciaország, tehát ez a francia forradalom végeredményben egy fiaskónak tekinthető, hiszen
nem lehet utána egyből egy rendszerváltás.
Egy napóleoni autoriter rendszerbe magán Franciaországon belül is, majd ez az egész egy az európai szintéren vereséget szenvedett, de ugyanakkor ezek az eszmék hova tovább hogy mondjam, triviálisnak számítottak, viszont az a forma, és ez is, tehát a reformkorra való tekintette, ezt is fontos leszögezni, hogy ugyanakkor az a szó, hogy forradalom, tehát ami konkrétan ezeknek az eszméknek a nevében történt Franciaországban, arra nem csak Magyarország, vagy magyarországi politikai és társadalmi elit, hanem Európa szerte a túlnyomó többség arra elborzadva tekintett, tehát a forradalom az egy rend, tehát a legtöbb ember fülében az rendkívül
negatív.
A forradalom azonos volt a vérontással, a tomboló erőszakkal, a jogbiztonságnak a megszűnésével. Ez így jön össze a reformkor gondolkodóinak a fejében, hogy igen, azok az eszmék, igen, tehát a liberalizmus eszmék köré alatt kell keresni a konkrét társadalmi gazdasági problémák megoldására az irányt, de nem csak, hogy elutasítani, hanem mindent megtenni, hogy elkerüljük azt a kaotikus erőszak, tehát az erőszaknak azt a tisztosodását. Tehát tulajdonképpen ennek az egész reformmozgalomnak a motivációja, vagy tehát ennek a gondolatkörnek a jegyében alakult ki, tehát egyre többen ismerték fel, hogy annyi a válságjelentség, gazdaságtársadalom, ezeket majd azért fogalmazzuk is meg, hogy mik voltak ezek
le akartam kérdezni.
Ezek a válságjelenség.
Le akartam kérdezni.
Tehát, hogy van egy csomó probléma, ami megoldásra vár, és ezek akár fenyegető következményekkel járnak, tehát ezért menjünk elébe a változásnak, tehát az elit álljon a változásnak az élére, addig, amíg hatalmában áll békésen levezényelni ezt a modernizációt.
Ez egy nagyon haladó gondolat egyébként.
Tehát a reform, ha jelszószerűen akarnánk összefoglalni a reformmozgatot, reformmal egy forradalom elkerüléséért, vagy egy forradalom megelőzéséért, mert a forradalom az az erőszakkal, vérontással jár. Tehát magyarán, ha nagyon szaktudományosra akarnánk fordítani, akkor tehát, hogy fölismerték az átalakulásnak, egy rendszerváltásnak az elkerülhetetlenségét, de úgy gondolták, hogy a társadalmi ára sokkal alacsonyabb lesz ennek a változásnak, hogyha ez irányított keretek között, békésen, tárgyalásosan, intézményi keretek között tartva valósul meg, mint hogyha a francia forradalom mintájára.
Na igen, de mik voltak azok a problémák, amiket valószínűleg akkor a nemesség és valószínűleg az egész ország érzett?
Visszakanyarodnék a Széchenyinek a már említett Hitel című művéhez. Ez jó részt egy mai olvasó számára már nehezen fogyasztható nyelven és féloldalas mondatokkal, de lényegében azzal foglalkozik, hogy ezeket a válságjelenségeket tudatosítsa a kortársaiban. Mai fogalmakat használva, például az egyik fő probléma, tehát a gazdasággal, Magyarország agrárország, közel 90%-a a népességnek valamilyen módon a mezőgazdaságból él, és ennek az agrártársadalomnak és mezőgazdaságnak az alapvető strukturális jellemzője a földesúr-jobbágy viszony, az úrbéres rendszer. Széchenyi hitelének az egyik ilyen sarokköve, hogy ez a rendszer rendkívül alacsony hatékonyságú. És ebből az alacsony hatékonyságból következik az, hogy ez azoknak sem jó, akik elvben a rendszer haszonélvezői. Magyarán, hogy a földesúrak is, tehát még a nagybirtokosok is, akár a sok ezer vagy sok tízezer holdas birtokaik mellett is nincsen pénzük, mert keveset jövedelmez. Ez a robotmunkán alapuló gazdálkodás, ahol a gazdasági szereplők túlnyomó részének nincs semmiféle érdekeltsége, nem ad teret a vállalkozó szellemnek. Tehát ez az egyik alapvető válságjelenség, és itt már megvan az összehasonlítás a kapitalizmus útjára lépett, sőt azon már előre haladó nyugat-európai országokkal.
Hogy Széchenyi Angliában járt például korábban?
Igen, itt az utazásoknak, ennek a reformgondolat úttörői közül többeknek az esetében is a személyes tapasztalatoknak, a nyugat-európai utazásoknak van döntő szerepe ebben a felismerésben, tehát ahol azt látják, hogy ugyanazokból a természeti adottságból egy másfajta gazdasági társadalmi rendszerben mennyivel többet hoznak ki, mennyivel magasabb civilizációs színvonalon élnek azok a társadalmak, vannak, és azt érzékelik, hogyha ez így marad, akkor még növekedni is fog a lemaradásunk. Uh-huh. Tehát egyrészt ez a nagy felismerés, hogy ez a feudális társadalmi rendszer, ami a földesúr jobbágy rendszeren alapszik, ez érdekeltség, személyes gazdasági érdekeltség hiányában vállalkozó kedvet megfojtja, stb., hogy ez tarthatatlanul alacsony hatékonyságú, ismerős gondolat, ugye a hatékonyságnak, a termelékenységnek a kérdése máig. A másik, hogy ugyanez a rendszer, ami gazdasági szempontból pazarlóan alacsony hatékonyságú, ugyanez a rendszer társadalmi szempontból óriási feszültségeket rejt magában. Tehát az, hogy ember és ember között a jogrendben rögzített módon is ilyen szakadéknyi távolságok vannak, hogy ez egy olyan társadalmi feszültséget állandósít, sőt fokoz a 19. században, ugye azok az eszmék, amiket az előbb a francia forradalom kapcsán említ, ezek azért ilyen, mint a hajszálerek, lassanként beleivódnak, vagy leszivárognak a társadalomnak a tudatalattiába is, tehát, hogy ez a 19. században egyre inkább tarthatatlan lesz ez a feszültség, tehát ilyen társadalmi szélsőségek, és egyrészt egy földesúr, akár Széchenyi is, de általában egy földesúr, tehát a rendszernek a privilégizációja is, megélik ezt a hétköznapokban is, tehát vagy csak ilyen alacsony szinten maradó konfliktusokban, tehát amikor megtagadják a maguk igazára hivatkozva a robotot, pereskednek a földesúrral, vagy csak ahogy tapintható az a feszültség, de van egy például éppen itt a reformkor induló pillanatában, azt mondtam, 1830-32, 31-ben kap ez a politikai elit egy rendkívül drámai demonstrációt ebből a feszültségből. 1831-ben söpör végig először Magyarországon és Európán is a kolera. Ennek a destabilizáló hatásával összefügg az, hogy Észak-Kelet Magyarországon tulajdonképpen magyar történelem utolsó jobbágy lázadása tör ki, ami nem tart sokáig, néhány hétig, és viszonylag hamar sikerül lokalizálni, tehát néhány észak-keleti megye pár tucatnyi helységére terjed csak ki, és hamar leveri a katonaság, meg rendfenntartó erőt. De abban a néhány hétben annak az országrésznek a nemessége megtapasztalhat, tehát az indulatoknak a hevességét, annak az úrgyűlöletnek a hevességét, ami egy stabil körülmények között le van folytva, nem látható. Tehát talán néhány tucatnyi halálos áldozata volt földesurak és családtagjai, gazdatisztjeik, zsidókocsmáros, kereskedő, stb. De például azok, tehát voltak, akiket olyan bestiális kegyetlenséggel, tehát ez az indulat, ez
sokkal kavaszög ekkor jött szembe, hogy tehát, hoppá.
Igen, tehát hogy, és aztán egyébként az, hogy a célegyenesben majd a reformkor végén, tehát 48 előtt annyira felgyorsulnak, tehát például olyan gyorsan válik általános meggyőződéssé, hogy noha már másfél évtizede keressük a megoldást a rendszer legnagyobb problémájának, a jobbágyfelszabadításnak a megoldására, miből finanszírozzuk ezt, hogy nincs idő keresgélni, ott külföldről jön egy ilyen példa, külföldről, de közvetlenül a szomszédból. A birodalom, a Habsburg birodalomhoz tartozó része Lengyelországnak, Galíciának 1846-ban van egy hasonló, csak sokkal nagyobb kiterjedésű jobbágyfelkelés, mint 31-ben volt Észak-Kelet Magyarországon, és hasonlóan véres és brutális jelenetekkel tarkított, és azért az akkori hírközlési viszonyok, tehát már van sajtó, ezt már pontosan tudják követni Magyarországon. Tehát itt nem Magyarországon, de a határ túloldalán kapnak egy demonstrációt arról, hogy micsoda feszültségek vannak ebben a rendszerben, és hogy nincs idő. Tehát ehhez képest 48-ban viszonylag simán fogadják el az azonnali, majd egy későbbi állami kárpótlással történő jobbágyfelszabadítást. Ebben ennek a 46-os galíciai példának nagyon fontos szerepe volt. És a harmadik, ami tehát a rendszerváltás mellett szól, tehát ez az alacsony gazdasági hatékonyság, a társadalmi feszültségek mellett van egy ilyen kevésbé konkretizálható, jellemzően úgy jelenik meg a korabeli közbeszédben, hogy a korszellemre hivatkoznak. Tehát, hogy a 19. században ők pont úgy mondják ezt a 19. századot, ahogy mi a 21. századot mondjuk önmagától értetődően, hogy ez a világtörténelem csúcsa, és hogy ez a 19. században már nem tartható fönn, korszellem nem engedi meg, hogy ezt a, tehát hogy ember és ember közötti, tehát egy ilyen szinte kasztrendszerszerű szakadékokat fönntartsuk, tehát ezt lefordíthatjuk úgy is, hogy egyfajta morális érv is, nagyon súlyos.
Morális paradigmaváltás történt tulajdonképpen. Igen. Na most ez azért is nagyon fontos, mert ma majd beszélünk nagyon röviden azért a művészeinkről is, akik ugye ebben a korban teljesen szintet léptek, illetve mindenképpen szeretnék beszélni, és azt most szerintem megejthetjük a nyelvújítókról. Mert a reformkorral párhuzamosan a kulturális életben is volt egy reformkor, és ennek a kulturális reformnak az egyik nem csak hogy része, hanem szinte az alapja, ami az eszközét megteremtette annak, hogy később a kulturális reform folytatódhasson, és hogy egyáltalán más szinten beszéljünk, az ugye a nyelvújítás volt. És ezt például ez a korszellem motiválta, vagy rá tudunk itt valamire tapintani?
Ez a modernizációs, tehát társadalmi-gazdasági modernizációs folyamat elválaszthatatlanul összefonódott egy másik ilyen nagy kor folyamattal, a nemzetteremtéssel, a modern nemzeti közösségeknek a megteremtésével. Tehát azért elválaszthatatlan, mert az a egyenlősítő eszme, ugye ez francia forradalom, szabadság, egyenlőség és testvériség, de ebből a társadalmi emancipációs folyamat, a legdurvább társadalmi különbségek megszüntetése, a jogegyenlőség megteremtése, ez elválaszthatatlanul összefonódott azzal a céllal, hogy mindennek az az értelme, hogy létrejöjjön majd egy az azonos jogú állampolgárokból álló nemzet. Tehát, hogy ebből egy új típusú állampolgári közösség jöjjön létre. És a nyelvújítás az teljesen szervesen és szinte szétbogozhatatlanul összekapcsolódik ez a két folyamat, tehát ez a gazdasági társadalmi modernizáció, amihez a liberalizmus adja a receptnek az alappontjait, és a modern állampolgári nemzeti közösségnek a létrehozása. Ezt az elválaszthatatlanságot nagyon jól illusztrálja, ha már a művészetet is említette, Kölcsey Ferenc, aki ugye egyszerre volt költő, író, kritikus, a nyelvújításnak egyik vezérés, és gyakorló politikus is. Megyéjében is, és aztán az 1832-36-os országgyűlés, az első reformországgyűlés első felében, ő volt az alsó tábla, követi tábla egyik vezéregyéniség, egyik mértékadó személyisége, és amikor ő 34-ben lemond a követi állásra, és hazamegy, és beadja a követi jelentését az eltelt két évről, akkor ebből szállóigévé is vált ez a, amiben mint egy összefoglalja az ő törekvéseiket, azt mondja, jelszavaink valának haza és haladás. Hazánk helyett itt a nemzetet nyugodtan behelyettesíthetjük, és a haladás helyett pedig a modernizációt, a gazdasági társadalmi rendszerváltást.
Ennek keretében ment végbe a nyelvújítás is, hogy akkor most keressük meg, hogy mi a magyar.
Igen, tehát a nyelvújítás az a nemzetépítésnek volt. Tehát ennek a folyamatnak inkább a másik elemének, ennek a modern nemzeti közösség létrehozása szempontjából volt kulcskérdés. Méghozzá két oka is volt, hogy miért kulcskérdés. Hogy miképpen szolgálja a nyelvújítás. Egyrészt nemzetteremtésnek egy központi eleme volt, hogy homogénizálja, tehát hogy a nemzet definíciójához hozzátartozik, vagy egyik definíciója, hogy a közös nyelvet beszélő, közös eredettudattal, történeti tudattal, közös hagyományokkal rendelkező közössége az embereknek, és hogy valóban azonos legyen az a nyelv, ahhoz szükség volt a nyelvújítás mozgalmára. A nyelvújításról átlag embernek ma leginkább csak ezek a furcsa, komikus
szócsinálmányok,
szavak jutnak eszébe, amik nem gyökeresedtek meg. Eszünkbe se jut éppen azért, mert meggyökeresedtek, hogy az általunk használt szavaknak ma mekkora hányada ezeknek a, tehát a 19. század első negyedének, vagy első felének a szüleménye. Tehát, hogy nemigen tudnánk kifejezni magunkat a nyelvújítás során született fogalmak, szavak nélkül. Amik a lassanként modernizálódó világnak a kifejezésére szolgálnak. És tehát a nyelvújításnak ez volt az egyik fontos, tehát a nemzetteremtés szempontjából az egyik fontos
célja
és szerepe, tehát, hogy a magyar nyelvet alkalmassá tegye arra, hogy az élet minden területének a művelésére alkalmas legyen. Tehát például a jogszol, tehát hogy az államélet magyarul folyhasson, hogy legyenek politikai fogalmak magyarul, hogy az igazságszolgáltatás magyarul folyhasson. Ez mind meg kellett teremteni a magyar kifejezést, hogy a tudományokat magyarul lehessen művelni, meg kellett teremteni minden tudománynak a szaknyelvét. Ez az egyik, tehát ehhez kellett megújítani, vagy hatalmas mértékben gazdagítani a szókincset, de, és ez kevésbé van benne szerintem a köztudatban, hogy, tehát, hogy ezekben az évtizedekben megy végbe tulajdonképpen az egységes magyar nyelvnek a megteremtése. Az akadémia, amit már említettünk, hogy 25-ben jön létre, ugye annak elsődleges, tehát Széchenyi felajánlási beszédében is kiemelt szerepe van a magyar nyelv kiművelésének, és valóban az akadémia első évtizedeiben ez a prioritás, a nyelvi normáknak a megteremtése.
Itt most arra gondoljunk, például hogy messzi, tehát a tájszólások közötti különbségek eltüntetése?
Hogy legyen egy magyar köznyelv. Aha. Nincsen ilyen. Legyen egy igazi közös nyelv, tehát például az akadémia egyik első gyakorlati eredménye az első magyar helyesírási szabályzat. Egy másik ilyen pár év múlva a magyar nyelv első leíró nyelvtana, tehát a rendszerbe foglalása. Addig másfajta helyesírást tanítottak a Sárospataki reform Református kollégiumban, mint mondjuk a győri Bencés gimnáziumban.
Izgalmas.
Mert csak dialektusok vannak. Nincsen köznyelv és irodalmi nyelv. Kicsit ironikus, hogy, és ennek a, ha úgy tetszik, a kis régészeti maradványa nyelvben, hogy Széchenyi, akit akadémia alapítójánként tisztelünk, amilyenben a nyelvi egységesítésben főszerepet játszik, mint intézmény. De például Széchenyi 40-es években is a újságcikkeiben, vagy publicisztikájában ragaszkodik ahhoz, és következetesen visszajavítja, hogy a bólból tól-től ragokat visszajavítja mindig bulbűrre, túltűrre, mert azt mondja, hogy tudom, hogy most már van helyesírási szabályzat, de az én Nyugat-Dunántúli dialektusom van, én így szoktam meg, és én, tehát már kicsit a nyelv elszegényítésének is
találja. Értem.
De hogy ez megint egy olyan, hogy azért nem jut eszünkbe, mert számunkra ez már sok-sok generáció óta magától értetődő, hogy van egy egységes nyelvi norma. Na hát ezt is a nyelvújítás mozgalmának köszönhetjük. És tehát a helyesírás, a nyelvtan és a harmadik ilyen eleme volt még, a magyar szókincs rögzítése, a magyar nyelv első nagy szótárat, szintén az akadémia, a Cucor-Fogarasi szótárat, több évtizedes munkával az akadémia hozzatettő alá. Ez rögzíti, hogy mik azok a szavak, amik bekerülnek a köznyelvbe, amik ebbe a szótárba nem kerülnek be, azok tájnyelvi szavak.
Értem. Na most a művészetekre is térjünk ki tényleg csak röviden, hogy itt azért van egy olyan szintlépés is, hogy mondjuk a Berzsenyi írt valamit, akkor azt nem tudom én, a Hajdúságban élő Jobbágy, az nem valószínű, hogy egyhamar elolvasta.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Petőfi műveinél sem állítom azt. Ugye közvetlenül már itt 48 előtt járunk, abban nem tudom, 7-8 évben. Az ő műveinél sem állítom azt, hogy mindenkihez eljutott, de az elég valószínű, hogy sokkal szélesebb körhöz eljutott. És aztán valószínűleg Arany János is. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy ha Kölcsey publicisztikákat is írt, akkor az ő neve és azon keresztül talán egyes versei szintén. Tehát, hogy talán a művészettek is elkezdtek beköltözni az arisztokrácia alatti rétegekhez, vagy ez még azért túlzás lenne kijelenteni?
Viszonyítás kérdése minden, tehát egy 20. vagy 21. századi tömegkultúra viszonyai közül visszatekintve rendkívül pici a fogyasztó rétege Petőfi verseinek.
Bár arról már, bocsánat, de... ne is beszéljünk, hogyha ma egy költőnk vagy írónk kiad egy új regényt vagy verset, és gyakorlatilag szerintem pár ezer ember értesül erről, miközben Adiéknak a korában ők voltak a korsztárjai, és szerintem lehet, hogy akkor több ember értesült róla.
Azt se becsüljük túl, hogy...
Azt se becsüljük túl, akkor nem teszem.
Azt se becsüljük túl. Azért mégis a tömegkultúra rengeteg csatorna, amin keresztül eljutnak a kultúra produktumai. Na, persze nagyon különböző szintűek, de ez mindenképpen, tehát ahhoz képest nagyon szűk a kultúra fogyasztóinak a köre. Ugyanakkor nagyon indokolt volt ez az összehasonlítás, tehát ezért mondom, hogy viszonyítás kérdése, tehát hogyha Berzsenyinek a 1810-es, 20-as években olvasókhoz való eljutási lehetőségeit tekintjük. Ezt is, hogy össze Petőfiével a 40-es években, például 40-es évek közepén, akkor némi túlzással, ez nagyon bombasztikusnak, ha azt mondjuk, hogy egy kommunikációs forradalom zajlott le időközben. Tehát mából nézve az nagyon szerény az a kör, ami az eljutott.
De ott a különbség
például,
nagy.
Ez például meghatározza az írni-olvasni tudást. Tehát azért, tehát hogyha a jobbágyokról kérdezünk, nagyon nehezen hozzáférhető egyébként ez a kérdés, hogy milyen az írni-olvasni tudás körükben, de még ha tudnak is olvasni, nagyon kicsi a valószínűsége, hogy Petőfi kötetek elkerülnek hozzá. Bár például a Széchenyi hitelének kapcsán van olyan korban sem ellenőrzött hitelességű állítás, hogy állítólag voltak jobbágyközségek, ahová eljutott a hitel, és nem úgy, hogy otthon olvasgatják, de van egy olyan értelmesebb írni, olvasni tudó parasztember, aki állítólag felolvasgatja a
és akkor megbeszélik.
A kocsmába is megbeszélik.
Nem tehát hangzik így, logikátlanul igazából.
Így például, ha ugye, ennek a kommunikáció forradalomnak zászlós hajója Kossuthnak a Pesti Hírlapja volt, igen, ami 1841. január elején indult. Az volt az első információs robbanás. A Pesti Hírlappal 40-es évekből, tehát bizonyítható, hogy jutottak el parasztközségekbe, és így ezzel a felolvasással mondjuk elsősorban, természetesen nem a Isten háta mögötti, pláne nem is magyar nyelvű
közösségek, persze.
De alföldi mezővárosokba, ahol van egy, már egy jó módú, vagy nagyobb helységben van egy jó módú parasztság, amiben már akár ilyen igények is fölmerülnek. De visszatérve tulajdonképpen az eredeti kérdésre, tehát hogy kik is olvasták, ez is egy fontos jellemzője a kornak, és ennek a, ha úgy tetszik, a feudalizmus válságának is, hogy egyre növekszik azoknak a száma, aránya, azoknak a rétegeknek az aránya, akik már nem sorolhatók be ebbe a alapkategóriába, igen, hogy valaki jobbágy, nemes, városi polgár. Tulajdonképpen ez az egész Petőfi és köre, közülük a többség, az ő közegébe, körébe tartozók többsége ilyen társadalmi helyzetű, nem írható le ezekkel az egyszerű, tehát a rendi társadalomnak kategóriájával leghasználhatóbb fogalom rájuk a honorációr, ez a nem nemesi származású értelmiségi. Uh-huh. És ezeknek a száma és aránya növekszik. 48-ban olyan körülbelül 13 millió lakosa van a magyar korona országainak, tehát Erdéllyel együtt. Tehát ehhez a 13 millióhoz képest valószínűleg nem nagy az ő számuk. Például a honorációról oké, maximum 10 000-es nagyságrendű, tehát néhány 10 000. De ez a néhány 10 000 ember egy az, ahogy kívül van a struktúrán, de nagyon fontos szerepköröket tölt be. Oktatásban, kultúrában, újságírásban,
mondhatjuk, hogy ők kapcsot is jelentettek igazából?
Igen, igen. Tehát társadalomtörténetben köztes rétegeknek szoktuk nevezni őket. Tehát a feudalizmus bomlásának itt a 19. század első felében, és különösen a reformkorban egy ilyen nagyon feltűnő tünete, hogy ezek a, tehát egyre több ilyen köztes réteg van, és egyébként ezeknek a köztes rétegeknek a létrejötte megjelenése pozitív hatású társadalmi szempontból. Ez nyugtatja meg ezt a reform, ez az átalakulást szorgalmazó reformer elitet, hogy ez megvalósítható békésen, egy nagy társadalmi robbanás nélkül, mert tehát, hogy vannak ezek az átmenetek, tehát nem egy kasztrendszernek a merevségével írható le a társadalom, hanem,
igen, igen, igen.
Hanem vannak ilyen átmenet lehetőségek, és ez nem csak a honorációrok az egyetlen ilyenek, hanem a jobbágyságból is válnak ki olyanok, akik már ilyen tudom, kis korai kisvállalkozók, fuvarosok, stb. Tehát
meg az első munkások azért ilyenkor, mert egy iparosodás.
És megindul munka. Tehát a modern típusú, a hagyományos céhes városi polgárság mellett megjelennek az első vállalkozók. Egy kicsit ez is hasonlít a megint ilyen legalább a középkorúak számára még ismerős példával, vagy analógiával éljek, a 80-as évekhez, ami elvben még egy államszocialista rendszertársadalom.
De már ment a maszek.
Igen. Tehát megjelennek benne a vállalkozások. Tehát egy kicsit ennek a analógiájára képzelhetjük el a reformkornak a társadalmát is.
A reformkor például a jobbágyhelyzet rendezését így kitűzte célnak, ahogy említette Fónagy úr, nem feltétlenül sikerült teljes megoldást, tehát 48-ban végül is igen, de hogy a reformkor elejétől a végéig ez gyakorlatilag egy nagy ötletelés volt, vagy voltak olyan akár hétköznapokban érezhető dolgok is, amiben a magyar társadalom érezte a változást, és ez azért tartom fontosnak megjegyezni, mert abban nagyon különleges a mi szabadságharcunk, hogy az egész ország nemestől jobbágyig beállt mögé, és ez tényleg egy külön, ez még Európában is, ha jól tudom, különleges és nem mindennapos dolog volt. Érezte az ország együtt ezt a változást, vagy csak a változás szele jutott el mindenhova?
Úgy fogalmazni, tehát erre az eredeti kérdésre, hogy mennyire volt eredményes addig.
Addig.
Hogy voltak eredményes, ahhoz képest, amekkora tervek, vágyak, várakozások voltak, ahhoz képest szerények voltak az eredmények. Például valószínűleg az alapprobléma, a földesúr jobbágy feszültség szempontjából, ami mondjuk a 70%-át érintette Magyarország lakosságának, ennek az alapproblémának a szempontjából nem nagy jelentősége volt annak, hogy a 40-es országgyűlésen megszületett az első társasági törvény, tehát magyarán, hogy hogyan lett részvény társaságot alapítani, a boltnyitásnak, a gyáralapításnak a szabadságáról, hogy ugyanezen az országgyűlésen törvényt alkottak az önkéntes örökváltság engedélyezéséről, magyarán, hogyha a földesúr és a jobbágy megegyezik, akkor egy összeg lefizetésével szabaddá teheti magát, de tulajdonképpen azért visszanézve ezeknek nagy jelentősége van, hogy az első váltóbíróságok a kapitalizmusnak a jogrendjét kezdik megalapozni a 40-es évek. A legégetőbb alapprobléma szempontjából tűnhet mellékesnek, ugyanakkor ez a magyarországi, tehát a gazdasági rendszerváltás előkészítése, megalapozása szempontjából igen történnek jelentős lépések. Ugyanakkor az is igaz, hogy ahhoz képest, amilyen nagyszabású változtatási tervek vannak napirenden, tehát ahhoz képest szerények az eredmények. Ez a viszonylagos eredménytelenség, vagy szerény eredmények, ez elsősorban a politikai intézményrendszer, mindenek előtt a törvényhozás szabályozatlanságából volt. Tehát nincs egy olyan egyértelmű menete a törvényhozásnak, hogyha egy bizonyos javaslatnak a képviselőházban, akkor követi táblán többsége van, akkor az a felső táblának el kell fogadnia bizonyos mondjuk két forduló után, és a királynak szentesítenie kell. Ez gyakorlatilag akárhányszor vissza lehetett küldeni. Tehát nagyon
nem volt ilyen, hogy bevezetjük a benzinársapkát, meg aztán kivezetjük, és az másnap reggeltől él.
Nem, olyan nem volt, hogy ha az országgyűlés elfogad egy törvényt, akkor a köztársasági elnöknek egyszer van módja visszaküldeni, igen, vagy alkotmánybírósági kontrollt kérde, és ha az országgyűlés másodszorra is ragaszkodik hozzá, akkor nincs más teendő, mint aláírni, tehát törvényerőre emelni. Itt nincsenek ilyen szabályok, tehát a felső tábla, a konzervatív többségű felső tábla akárhányszor visszaküldheti, és a uralkodó is, akár minden indok nélkül visszaküldheti, akárhányszor. Jellemző volt, hogy az országgyűlésen ilyen fontos reformkezdemények tulajdonképpen ilyen iszabbirkózásba fulladtak a szószoros értelmében is, és elakadtak. Ugyanakkor mégsem volt ez teljesen haszontalan, vagy eredménytelen. Ennek a jó másfél évtizednyi politikai küzdelemnek az eredménye volt az, hogy 48-ra annyira kiérlelt program, tehát szinte törvényjavaslatok szintjéig kiérlelt programja volt ennek a reformellenzéknek, és ez tette lehetővé aztán azt, hogy március közepi forradalmak, bécsi, pesti forradalomhoz képest kevesebb, mint egy hónap alatt, április 11-éig, tehát egy kb. 4 hét alatt formába öntött az átalakulásnak a gyakorlatilag alkotmányi jellegű kodifikált változatát, amit ugye áprilisi törvényekként ismerünk. Tehát ez csak azért történhetett meg 4 hét alatt, és azért tudott utána szinte pillanatok alatt fölállni egy működőképes kormányzat, közigazgatás, mert az előző mondjuk 16-18 évben annyira alaposan kiérlelték már.
És átrágták.
Annyira alaposan átrágták. Reformkor nélkül ez a 48-as átalakulás semmiképpen nem lehetett volna olyan teljes és sikeres.
És a másik dolog, amit mondtam, az is ide gyökerezik be, hogy ugye van egy ilyen elmélet, amely szerint a magyar nemesség annyira magára vállalta azt, hogy a jobbágyoknak a sorsával törődjön, hogy az ő helyzetüket javítsa, hogy ez azért egyszerűen, még akkor is, hogyha 46-ban is, 31-ben volt nálunk jobbágyfelkelés, de 46-ban már nem nálunk volt, hogy ez egyszerűen egyesítette ilyen szempontból a nemzet változás vágya mentén a nemzetet, akkor így mondom, az akkor még talán nem nemzetnek nevezette, de mégis magyarokat, és talán ezért is volt az, hogy a mi szabadságharcunk az egy egységes szabadságharc volt, szóval azért akarom ezt hangsúlyozni, mert a reformkornak valószínűleg az egyik nagy-nagy vívmánya és eredménye, és keveset beszélünk róla, hogy itt bizony az egész ország valahogy érdekeit sikerült képviselni, és ez megmutatkozott a szabadságharcnál.
Fogalmazzunk úgy, hogy tehát az egész ország helyett úgy, hogy a társadalom nagy többségének, vagy túlnyomó többségének az érdekeit sikerült összeegyeztetni. Ez valóban az érdekegyesítés, vagy érdekegyeztetés ennek a reformellenzék politikájának már egykorúan is központi fogalma volt. Ugye ez adódott abból a paradoxomból, hogy Magyarországon a kiváltságokon alapuló, egy bizonyos, egy szűk társadalmi elit nagyon elkülönítő kiváltságain alapuló társadalmi rendnek, a rendiségnek, feudalizmusnak a megszüntetését politikai elitnek egy olyan csoportja kezdeményezte, aki maga is a kiváltságosok közé tartozott. Tehát nagyon érdekelt volt abban, méghozzá az elsőrendű érdeke volt, hogy ez az átalakulás békésen menjen végbe a lehető legnagyobb társadalmi támogatottsággal. Tehát minden lépésben az volt a vezér eszme, vagy az alapeszme, például, hogy jogot semmilyen társadalmi csoporttól ne vegyenek el, tehát a kiváltságosok, hanem úgy valósítsák meg ezt a jogegyenlőséget, lehetőséget, hogy kiterjesztenek jogokat, legalábbis úgy fogalmazzák meg. Tehát például 48-ban szóba se kerül a nemességnek, vagy a főnemesi címeknek az eltörlése, csak éppen a állampolgári jogegyenlőség megteremtésével mondjuk úgy, hogy kiüresedik, tehát már nincsenek előjogaik. Tehát valóban 48-ban az a széleskörű társadalmi támogatottság, amit a forradalom következtében kormányra került nemesi liberális elit élvezett, ez nagyon szorosan összefügg ezzel az érdekegyesítő politikával. Tehát, hogy sikerült, azért ne idealizáljuk túl, ne képzeljük úgy, hogy tökéletesen homogén volt a társadalom. Tehát azért már a reformkorban is nagyon éles politikai harcok zajlanak, ókonzervatívok, új konzervatívok és a reform ellenzék között megyékben, országgyűlésen.
Hát sőt, ha belegondolunk, tehát, akkor ugye ami híres a reform ellenzékről, hogy az is több pártra szakad, mert ugye egyre radikálisabb vonalak tűnnek fel.
De ennek általában ez a történeti emlékezetben túldimenzionáló, tehát
mondhatjuk azért, hogy Széchenyi és Kossuth egy oldalon állt, csak éppen Kossuth egy kicsit radikálisabb volt.
Tehát sokkal jobban benne van, tehát úgy él a köztudatban, mint hogyha a reformkorban Széchenyi és Kossuth lettek volna a legnagyobb ellenfele, holott ez a liberális reform ellenzék, aminek mindketten részei csak különböző árnyalata, mondjuk a Széchenyi a legmérsékeltebb szárnynak a jellegadó figurája, a Kossuth pedig egy már a demokratikus, egy szélesebb rétegekre érdekeit képviselő, olyan politikát képvisel, ami nyitott arra, hogy társadalomnak egy szélesebb rétegeit vonja be a politizálásba. Széchenyi elitista ehhez képest. De nem ők az igazi ellenfelek hanem Metternich az egyik oldal, illetve az ő magyarországi híveik, Aponyi György, Dezsőfi Emil, igen. De hogy ne túlozzuk el, és 48-49 ben is bőven vannak olyanok, akik vagy visszavonulnak, tehát ezek közt a volt konzervatív, vagy visszavonulnak, vagy amikor ellentámadásba megy át a bécsi központi hatalom, akik ennek a szolgálatába szegődnek, tehát azért akkor 49 elején mondjuk a Dunántúl nagy része a császáriak ellenőrzése valatt van, akkor ott csupa magyar a megye főnök.
Értem. Tehát akkor azért volt itt két párt.
És az orosz intervenciós csapat mellett is magyar kormánybiztosok vannak, őket csúfolják Muszka vezetőknek, tehát szóval ezt a 100%-os nemzeti egységet, ezt azért...
Hát durva is lett volna, sikerült, hát nyilván
ez nem. Ez durva, de azt tényleg, szóval történelemhamisítás nélkül kijelenti, hogy a társadalom nagy többségét sikerült ennek az érdekegyesítő politikának a révén azonos politikai táborban egyesíteni, és egyébként ebben ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, a jobbágy felszabadításnak van döntő szerepe. Tehát ez volt az a konkrét kézzel fogható élmény 48 tavaszán, ami azt az egyszerű írástudatlan jobbágyot és a jobbágyat zsellért, aki addig a politikát az urak dolgának tartotta.
És Kossuth tudósításai sem jutottak azért hozzá el.
Természetesen nem jutottak el hozzá. A jobbágy felszabadításnak az élmény és a választójog, hogy ami nem messze nem volt általános, de mondjuk például volt jobbágyok esetén egynegyed telkesnél húzta meg, hogy aki legalább egynegyed telke van, az részt vett az országgyűlési választásokon, ami azt jelentette, hogy a felnőtt férfiak körülbelül egynegyede választójoghoz jutott, ami valami elementáris élmény
gondolom, a felszabadító számára. Lehetett.
Tehát az, hogy tehát ezen keresztül érhették meg, hogy ők annak a nemzetnek a részeivé váltak, ami tőlük addig olyan távoli eszme volt.
Meg akartam kérdezni még Batthyányit és Deákot, hogy ők az első mai értelembe vett politikusok? Vagy azt hiszem, hogy az ő működésük már hasonlított arra, amit ma politikusnak nevezünk.
A reformkorban kezd el megszületni tulajdonképpen a politika modern üzeme. Igen, tehát a modern üzemszerűsége a reformkor végén alapulnak meg az első modern értelembe vett, tehát szervezeti pártok. pártok. 46-ban előbb, érdekes módon előbb a konzervatív, majd 47-ben az ellenzéki párt. Teremtődik meg a politikának az a, tehát válik a 40-es években magától értetődővé, hogy egy politikai erőnek közvéleménnyel kommunikálnia kell, hogy saját sajtóra van szüksége például, és ezt Kossuth ismeri föl elsőként, de nagyon hamar ehhez alkalmazkodnak a konzervatívok is, nekik is kell sajtó, stb. Az egyesületek, és igen, itt jelenik meg, vagy kezd el kiformálódni a politizálás, mint szakma is. Nem mondanám, tehát megint csak olyan egyértelműen nem válaszolnék igenre, igennel az eredeti kérdésre, ugyanis...
Ők azért talán, még nemesek is voltak.
Igen, akik főleg, ha egy Széchenyire, Batthyányira gondolunk, akik nagy birtokosok is, de Deáknak is, tehát ő egy szerényebb középbirtokos nemes, de az egzisztenciális hátterét ez adja. Tehát jellemző, hogy ennek a politikai elitnek a tagjai abban az értelemben nem professzionális politikusok, hogy a politikából élnének, hogy a pozíciójukból élnének. Ez majd csak a dualizmus évtizedeiben jelenik meg ilyen szempontból a professzionális politikus. De inkább úgy igenelném a kérdését, hogy mondjuk ők tekinthetők a professzionális politikus magyarországi előtípusának, vagy egyfajta átmenetnek már ebben, tehát olyanoknak, akik elvek mellé politikai program mentén politizálnak, hogy ehhez már egy szervezett erőt is létrehoznak. Tehát bizonyos tekintetben már velük megszületik a modern, a professzionális politikus típusa, de azért, mivel nem a politikából élnek, ilyen szempontból talán még leginkább Kossuthra mondhatjuk azt, hogy tehát ő áll legközelebb ehhez a profi politikus típusra, bár ő is inkább az újság szerkesztői, újságírói tevékenységéből él, vagy különböző egyesületeknek a igazgatója, tehát társadalmi egyesületek, de persze megint csak nagyon erős politikai beágyazottsága van, tehát ezért mondom, hogy ő az, aki legközelebb áll úgy az első vonalbeliek közül a modern értelembe vett professzionális politikus típusához.
Én ezt nagyon szeretem, hogy az adásainkban több mítoszt is esetleg meg tudunk cáfolni, de most feltenném itt a végén a kérdést, hogy van olyan mítosz a reformkorral kapcsolatban, ami tanár urat zavarja egy kicsit, hogy ez létezik, és esetleg megcáfolná, vagy van olyan, amit nem hangsúlyozunk eléggé?
Mi zavar, nem tudnék mondani. Tulajdonképpen az egyik kérdésével érintett egy mítoszt, és szerintem ez a legalábbis sokáig ez volt a legmitikusabb mítosz a reformkorral szembe. Tehát, hogy a nemesség egyedülálló, példátlan az emberiség történelmében, hogy egy kiváltságos osztály pusztán önzetlenségből, nagy lelkűségből, tehát magas morális...
Bölcsesség, előrelátás.
Még nem is annyira az előrelátás, hanem inkább fajta ilyen magas erkölcsiség következtében mondott le az előjogairól. Ezt nagyon hamar 48 után megteremtették ezt a mítoszt, elsősorban a nemességnek a képviselői. Gondolom. És háttérbe szorult az, amivel kezdtem, és ami azért kezdték el, és Széchenyi a hitelben erre akarja ráébreszteni az osztályos társait, hogy ez a rendszer már nekik se jó. Hogy valójában...
Az ő nagyságuk inkább, hogy felismerték ezt.
Igen. Tehát, hogy ez nem annyira morális, mint inkább intellektuális teljesítmény, hogy felismerik.
De ettől még, ez mégiscsak egy nagyság, és mégiscsak egy különleges dolog.
Persze.
Szóval mert úgy értem, hogy akár a világban is különleges, valószínűleg nem olyan sok helyen ment így végbe, illetve például nem olyan sok forradalom volt, aki mögé ilyen széles réteg, ha nem is az egész ország, de ilyen széles réteg állt oda.
Így van, tehát, hogy egy volt kiváltságos osztály egy ilyen radikális rendszerváltás után ilyen mértékben meg tudta őrizni nem pusztán a formális hatalmát, hanem a morális tekintélyét is. Ez valóban egy különleges helyzet volt. Egyébként ez hozzá tartozik az a kényszerhelyzet is, hogy ha úgy tetszik, jobb híján állt ennek a modernizációs mozgalomnak az élére. Éppen ennek az elmaradottságnak következtében nem alakult ki az a modern polgárság még itt a feudalizmusnak a keretei között, ami a nyugat-európai országokban aztán a motorja lett ennek az átalakulásnak, tehát ami emancipációt követett. Ugye ez lehet a későjövőknek az előnye, tehát volt már érintőlegesen szó, hogy ezeknek a modernizációs elképzeléseknek a mintáit Nyugat-Európában
látták. Igen.
A gazdagabbak, szerencsésebbek, személyes tapasztalat, tehát utazások, a többség az olvasmány élményeiből ismerte azt, hogy milyenek is már nyugat-európai társadalmak. Tehát ez a késő jöttek előnye, hogy tanulhattak belőle, tehát ott volt a minta, tehát megvolt a kiút, és ott volt az összehasonlításnak a lehetősége. Tehát ez semmit nem von le ennek a generációnak az érdeméből.
Sőt, és ezt a tanulási folyamatot, bocsánat, én úgy gondolom, hogy még manapság, és most ne csak Magyarországra gondoljunk, hanem az egész világra, még manapság is sokszor nehezére esik az országoknak, hogy egy másik ország példáján tanuljon. Tehát, hogy ez nem,
gondolom,
nem
hogy
olyan magától értetődő.
Ennek a reformkori elitnek a megítéléséhez az egyetlen jogos mérce, és egyáltalán bármilyen korban egy politikusnak, vagy egy politikai elitnek a megítéléséhez az a egyetlen jogos mérce, hogy a saját korának a kihívásaira mennyire talált adekvát választ.
Aha.
És úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben a reformkori elit rendkívül jó osztályzatot érdemeltet, és hogy nem véletlen az, amivel kezdte a méltatásban, tehát hogy mennyire egyöntetű a történelmi emlékezetben a pozitív megítélés ennek a generációnak, és azt gondolom, hogy ezt még nyomatékosíthatjuk azzal is, hogy az utolsó olyan generáció, utolsó olyan korszakos politikai elit, aminek ennyire egyöntetően pozitív a megítélése a történeti emlékezetben. Már az összes későbbi polarizált általában emlékezett közösségek állnak mögöttük, hát a 20. századi
ne is beszéljünk.
és hogy ezt azzal érdemelte ki. Történelem nem az élettanító mestere, ezt már ez a történészek, vagy történettudom, ezt már rég elutasítja ezt, tehát hogy a történelemnek ilyen, tehát olyan szerepet tulajdonítsunk, hogy abból másolni lehet, vagy közvetlenül lehet levonni tanulságot. Ha valamiféle tanulságot mégis akarunk levonni, tehát amit érdemes, ami örökérvényű ennek a reformkori politikai elitnek a teljesítményéből, az, hogy a saját koruknak a kihívását pontosan mérték fel, és nagyon éles elméjűvel, nagyon körültekintően és alapos tájékozottsággal találták meg arra a kornak megfelelő választ, és hogy a korban a legfejlettebb mintákat vették alapul.
Ez egy nagyon jó végszó volt. Fonagy Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és szerintem most tényleg kicsit képbe helyezkedhettünk arról, hogy a reformkor miért is volt reformkor, és az nagyon jó zárás volt szintén, hogy az emlékezet az miért ilyen róla. Úgyhogy még egyszer köszönöm.
Köszönöm neki, viszontlátás.
Kedves hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tartsatok velünk a legközelebb is, mert hogy következő héten is majd érkezünk, meg a következő hetekben, és természetesen csatlakozzatok hozzánk akár Facebookon, akár Instagramon, akár a szokásos podcast követő helyeken. Most búcsúzik Rédai Gábor, valamint a segédszerkesztő Katona Csaba, illetve producer párosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd, és ne feledjétek, hogy amit ma mondtunk, az már történelem.
Ez egy Béton podcast.